Kedves hallgatóink, Jelenések könyvének 4 része van, elérkeztünk a második részhez. A 4 szerkezeti rész közül az első volt a 7 levélről szóló sorozat, Jézus 7 levele, a történelem országútján egymás után következő keresztény közösségeinek. Azt láttuk ebben az első részben, hogy Jézus Krisztus kiket ismer el keresztényeknek és a látható egyházának a történelemben. Ez nagy kérdés. Főleg ma, amikor mindenki arra hivatkozik, hogy ő az Isten egyháza. Meg kellene kérdeznünk Jézus Krisztust is, és a Jelenések könyvéből lehet megkérdeznünk, hogy Jézus Krisztus kit ismer el a múltban és a jelenben keresztény közösségnek, és a 7 levélről szóló sorozat ezt mutatta. Erről megjelentettünk egy szó szerinti magyarázatot, Vankó Zsuzsa, Jézus Krisztus apokalipszise, ez még beszerezhető. A mai alkalommal rátérünk a második szerkezeti részre, ez a 7 pecsétről szóló látomás lesz. Nagyon röviden tudunk vele foglalkozni, mindösszesen a mai nap és a holnapi nap este. Aztán rátérünk a 7 trombita szóról szóló látomásra, és utoljára majd a 4. részben a nagy küzdelemre, a végén a 7 csapással. Mindegyik szerkezeti részünk elején van egy bevezető látomás, ezt így jelöltem a táblán egy ilyen bevonalkázott résszel. Tehát a Jelenések könyve első fejezetében van a 7 levélhez szóló bevezető látomás, és utána jön a második, harmadik fejezetben a 7 levél. Most a 7 pecsétes könyv felnyitása elé szintén egy bevezető látomás illeszkedik, ez a 4. és 5. fejezetben található, a 6. fejezetben kezdi felbontani Jézus a pecséteket. Itt egy érdekesség lesz, mert a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét felbontása, hanem lesz egy közbeékelt látomás a 7. fejezetben, ami az elpecsételésről szól. Holnap este ez lesz az előadás tárgya, és utána lesz a szó a 7. pecsét felbontásáról. A mai első alkalommal tehát nézzük először a bevezető látomást, és utána nézzük a pecséteknek a feltörését. Miről van szó a bevezető látomásban, Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében, melynek a felolvasásától, a teljes felolvasásától most talán eltekintenék, inkább röviden elmondanám, és a legközéppontibb részét olvasnám fel szó szerint. Ennek a 7 pecsétes könyv felnyitásának a bevezető látomása a Bibliának egyik legrendkívülibb látomása, több szempontból is. Először is azért, mert nagyon részletes bepillantásunk nyílik a mennybe. A Biblia nagyon sokat beszél a mennyről, amellyel mi a kapcsolatot elveszítettük. Ugye a földi világ kiszakadt a mennyei világból a bűneset következtében, és mint ilyen, hogy egy bepillantás, egy látomásban egy bepillantás a mennybe, és ami ott a mennyben történik, egy nagyon megrázó, drámai jelenet, ez minden szempontból a látomást, a bibliai látomás irodalom egyik legmegrendítőbb darabjává teszi. János apostol előtt, hogy kitárult a menny. János apostol ugye Pátmos szigetén van, és ezeket mind látomásokban kapja. Egyszer csak látja a mennyet látomásban, csodálatos tisztaságokat lát, színekben megnyilvánuló tisztaságokat, smaragdhoz hasonló zöldet lát, sárdiuskőhöz hasonló vöröset lát, üvegtengert lát, valami a színeknek és a tiszta jeleneteknek valami olyan összetett voltát érzékeli, ami mutatja, hogy a menny az egy létező, reális hely. Úgy van, hogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát a menny a világegyetemnek most egy tér-idő koordináta pontján létező hely, de nagyon messze van, megfoghatatlan. Mégis a látomás azt érzékeltető, hogy nagyon is megfogható valóságok vannak benne. Mert ott a mennyben egy jelenetre figyel föl János apostol, látja először is a mennyei atya székét, királyi székét, de nem meri megnevezni az Istent, végig úgy beszél a látomásban, mint valami kifejezhetetlen, csodálatos lényről, így mondja, hogy a királyi székben ülő, meg a királyi székben ülőnek jobb kezében egy bepecsételt 7 pecsétes könyv van. Aztán látja azt, hogy a királyi székben ülőnek, tehát az Atya Isten mellett ott van a Szentlélek, 7 tűzlámpás formájában. Ott van 4 élőlény, ahogy fordítja a mi Bibliánk, lelkes állat, élőlény, tehát 4 kérub. Rajtuk kívül további angyalseregek vannak ott, és ott van 24 vén, 24 presbiter, az emberiség előörse. Azok, akik soha nem haltak meg, közülük csak kettőt ismerünk az egész világtörténelemben, Énokot és Illést, és azokat, akik meghaltak, név szerint csak egyet ismerünk, aki meghalt és Jézus feltámasztotta, ez Mózes, és akiket nem ismerünk név szerint, amikor Jézus feltámadt és megnyíltak a sírok Jeruzsálemben, sok szent kijött a temetőből, és megjelentek a városban, és Jézus őket magával vitte a mennybe, oda a 68. Zsoltár már erről előre jövendőlt. Tehát ez a 24 vén, vagy presbiter, az emberiség erőse ott a mennyben. És ez a mennyei jelenet, ahogy János apostol elé tárul, valami lenyűgöző, tiszta kép, hogy a mennyei lények ott vannak Isten közelében, és nincs diszharmónia, mindenki elfogadja az Isten, sőt, dicséri az Isten, sőt, elfolythatatlanul kikívánkozik mindenkiből az Isten lényének a dicsérete. De amikor a jelenetet látja az apostol, akkor a tekintete a királyi székben ülőnek a jobb kezére téved, és ott állapodik meg, és látja az atya kezében a hétpecsétes könyvet. És ez az egész látomásnak ez van a középpontjában, és innen szeretném felolvasni, hogy most mi történik ebben a tiszta világban, mibe kapott bepillantást János apostol az 5. fejezet első versek, tulajdonképpen a 4. és 5. fejezetet itt nem is szabadott volna szétválasztani, mert egy ugyanazon látomást darabolja ketté, tehát itt tulajdonképpen a 4. fejezet folytatódik. Tehát az 5. fejezet első versétől ezt olvassuk: és láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott: ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak a könyvnek felnyitására és elolvasására, a ránézésére sem. Könyv, ez a szó, de valahogy ez nem olyan könyv volt, mint hogy én bármely könyvet itt felemelhetnék, tehát nem így volt az Isten kezében egy könyv. Ugye az ókorban a könyvek így könyvtekercsekként működtek. A könyvtekercseket a zsidók is betették ilyen kővedrekbe, például a zsinagógai használatban, betették a Bibliának egyes kézirat könyveit volt, ami 1 méter volt, 2 méter volt, 8 méter volt, kivették, kihajtották, és akkor felolvasták. Tehát valahogy úgy képzeljük el, hogy a királyi székben ülőnek jobb kezében így van ez a könyv. És itt le vannak pecsételve, itt lógnak a pecsétek, és a könyv felnyitatlan, mert hát senki nem méltó felnyitni a könyv pecséteit, még ránézésére sem. Mi ez a könyv? Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk egy ehhez hasonló kijelentést, amiben azt mondja az az ószövetségi próféta, hogy az Istennél van az igazság írása. Az Isten kezében van az igazság. Az egész történelmünknek a lényege, és az egész történelmünk, hogy honnan megy és hová megy, és az egész emberi sors drámája, úgy, ahogy itt most zajlik a világon, de ki méltó, ki tudná felnyitni a hétpecsétes könyv pecséteit, ki tudná megfejteni, hogy ez az emberi történelem mifelé is halad? Milyen rejtett mozzanatai vannak ennek az emberi történelemnek? Miért ilyen ez az emberi történelem? Nem, hogy felnyitni nem méltók, senki, tehát tiszta lények sem méltók, angyalok, a 24 presbiter, senki, nem, hogy felnyitni nem méltók, még ránézni sem mernek a hétpecsétes könyvre. Pirinszki Jánosnak van az a szép Introitus című verse, kinyitja meg a becsukott könyvet című vers, ami ezt a jelenetet részletezi, és tulajdonképpen ez dolgozza fel, hogy vajon melyikünk lát bele a történelem rejtett összefüggéseibe. Nagyon érdekes a kérdés, ki méltó? Ki méltó, hogy belelásson? Valami erkölcsi minőség kellene ehhez, ami nekünk nincsen. Önző emberek lettünk, a történelmünk is egy nagy önzés, és amit mi történelem címen számon tartunk, az tulajdonképpen, igen, mi magyarok előnyben vagyunk, hogy így tudjuk mondani Petőfi Sándornak az Ítélet című versével, és mi az emberiség története? Mi az emberiség története? Vérfolyam. Vérfolyam. Tocsogunk a vérben. az egész történelem egy borzalmas folyamat, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ereki, és egy hosszában szakadatlan foly le napjainkig, és a megerett árnak még nincs vége, még rettenetes napok jönnek erre a világra, mint amin őket nem látott a világ. Ez Petőfi nagyon megrendítően és szépen írja ebben az 1847-es ítélet című versében. Igen, az emberiség története bezárt könyv, bepecsételt könyv. És amikor János apostol látja, hogy senki sem találtatott méltónak e könyvnek a felnyitására, akkor azt olvastam az 5. fejezet 4. versében, én azért igen sírtam, síralmas. Az apostol zokog, megrázza ez a látvány, senki, ki fogja megmagyarázni az ember nemünknek, az emberiségnek ezt a borzalmas történetét, ki fogja felnyitni a szemünket, hogy lássuk, hogy mi miután következett a történelemben, kicsoda, senki sem. Azért részletezem egy kicsit, mert ezt nagyon el kell képzelnünk magunk előtt. Az apostol sír. Ha valaki sír, általában a fejét lecsüggeszti. És hogy lecsüggeszti a fejét, Isten mit tud neki tenni? Nyilván, hogy látványt nem tud neki adni. Szól hozzá. Amikor János apostol sír, így folytatódik tovább a látomás, egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ne sírj. Íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. Így akarja a bevezető látomás ráterelni a figyelmet János apostol, és a mi figyelmünket is ráterelni Jézus Krisztusra. Jézusról az Ószövetségben volt, ugye több mint 200 jövendőlés volt Jézusról, de 2 rendkívüli jövendőlés is volt. Mózes első könyve 49. fejezetében, és Ézsaiás könyve 11. fejezetében. Innen idézi vissza egy a vének közül János apostolnak, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Ugye azért ez a megjelölés, mert Jézus Júda nemzetségéből, ugye Dávid családja Júda nemzetségéből való volt, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, ez annyit jelent, hogy Jézus majd Júdában fogja meglátni a napvilágot, Jézus le fogja győzni a bűnt, megnyitja az emberiség előtt egy másfajta életnek a lehetőségét. Körülbelül 1600 évvel Jézus világra jövetel előtt, így szólt a róla szóló jövendőlések egyike, a Júda beli oroszlán győzni fog. 800 évvel Jézus előtt Ézsaiás proféta viszont ezt jövendőlte, hogy majd az Ísai, a Dávid király édesapja, ugye Ísai törzsökéből, majd felnő egy vesszőszál, mi begyökerezik a földbe, de ez a vesszőszál felnő, és gyökereiből egy virágszál növekedik. Jézus egyszerre lesz ember, aki ide beleszületik az emberi világba, és egyszerre lesz a menny küldött, tesz a gyökér is meg virág is, ez is egy döbbenetes jövendőlés, és ezt idézi vissza, ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. Ahogy János apostol hallja ezt, hogy van győzelem, egyszer csak fölkapja a tekintetét. Ugye mondom, hogy sír, tehát lehorgasztott fővel sír. Most fölkapja a tekintetét, és most egy látvány tárul elébe. De hogy milyen látvány tárul elébe, csak annyit mondok most még, hogy nem oroszlán fog látni, nem a Dávid nemzetségéből való oroszlánt, és nem a Dávid gyökerét, hanem egy egészen más valakit lát. De hogy nagyon szeretném, hogyha ezt a látomást egyszer s mindenkorra megjegyeznénk, és magunkban hordoznánk. Miért? Van győzelem. Az életben van megoldás. De mi a megoldás? Azt mondja János apostolnak, tehát a mennyei küldött, van megoldás, van győzelem. Na de mi a megoldás? Mielőtt a megoldást felolvasnám, érdemes azon elgondolkozni, kedves hallgatók, hogy ha minekünk valaki azt mondja, hogy van megoldás, meg van győzelem, hogy mire szoktunk gondolni. Az ember itt a földi életében, akár a személyes életében, akár közösségek életében, miben látják az emberek a megoldást? Ha színre lép valami erő, valami hatalom, rendet teremt, kezébe veszi a hatalmat, és az egyéni életben, vagy a történelemben az ő ereje, az ő hatalma érvényesül. És nagyon sokszor a megoldás mi nekünk földi emberek számára az erő és a hatalom megoldása. Ezt így csináljuk mi a hétköznapokban is. Tessenek megnézni, hogy az emberek általában hogy döntik el a vitákat. Akinek nagyobb hangja van, aki nagyobbat tud ütni az asztalra, aki jobban neki tud menni az ellenfelének, vagy fenyegetőbb legalábbis, akinek több a pénze, nagyobb hatalomhoz jutott, az embereknél ez a győzelem és ez a megoldás. De Istennél nem ez a győzelem. Isten nem az erőt és a nem a hatalmat kiáltja ki győztesnek. Megszólal az Isten, hogy van győzelem. Győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. De János apostol felkapja a tekintetét, mit lát. És láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a bének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Van győzelem, van megoldás, de egészen más, mint amit az emberek várnak. Nem az erő, nem a hatalom fog győzni, hanem győzni fog valaki, aki az életét nem sajnálta, és kitartott a szeretet és az igazság törvényei mellett akkor is, hogyha ez az életét követelte. Ezért nem oroszlánt lát János apostol, bárányt lát, de bárányként is, mint egy megöletett bárányt. Óriási a kontraszt, az ellentét a két kép között. Az egyik, amit hall, hogy ne sír, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, a másik, amit lát, hogy lát egy bárányt, de mondom még azt is, mint megöletett bárányt. Rávilágít ez a látomás arra, hogy miért egyedül Krisztus méltó megmagyarázni nekünk a történelmet. Történelmet mindig sokan akarják magyarázni. Az emberiség tanítja a gyerekeinek a történelmet, általában mindig meghamisított történelmet. Tehát ha akarjuk, hanem mindig meghamisítjuk a történelmet. Habakuk könyve 2. fejezetét többször ajánlottam a kedves hallgatók figyelmébe, ott van 5 jajmondás, hogy miért hamisítjuk meg a történelmünket. Mert a történelmünk erőszakok sorozata, szégyeljük a sok erőszakot és gonoszságot, ezért jól lehazudjuk, minden nemzet úgy hazudik, hogy az érdeke kívánja. Utána az emberek számára az egész történelem egy érthetetlen hiába valóság lesz, el is megy a kedvük már magától a létezéstől is, és amikor az embereknek elmegy kedvük az élettől, az egész történelemtől, hogy lenne értelme ennek az egész földi küzdelemnek, akkor jönnek a vallások, és az amúgy is tönkretett embereket még tovább szédítik jobbra és balra, mindenféle hihetelemmel, babonával, ígérettel, ez a 4. és 5. jajmondása Habakuknak. Az emberiség így tudja számon tartani a történelmét, de most nem olyan történelemben részesülünk, amit általában mi tanítunk a gyerekeinknek, nem olyan történelemben részesülünk, ahol a Julius Caesarokat tartják számon, a Napóleonokat, a Hitlereket, máshol se beszél az emberiség, mint a nagy gonosztevőiről. Az erő és a hatalom pillanatnyi bajnokairól, vagy ahogy Adi mondta, a perc emberkékről, akiknek a kezébe a történelem kormányrudja egy-egy évre vagy évtizedre az ő kezükbe került, és tönkretettek mindent, ami csak körülöttük volt. Milliókat vittek bele a sírba, és embereket kényszerítettek, legázoltak, meggyilkoltak. Nem. Jézus nem ezeket fogja megmutatni. Jézus megmutatja az igazi történelmet. Ő méltó megmutatni a történelmet, és azért erkölcsileg ő méltó, mert ő Isten létére kész volt meghalni minden emberért. Én is azt szoktam mondani a kedves hallgatóknak, hogy aki ezt a látomást megérti, igazán megérti, az élete át kell, hogy alakuljon. Ha az ember ezt a látomást befogadja, ezen gondolkozik és a szívébe fogadja, az nem úgy akar győzni az életbe, hogy kiabálással, meg haraggal. Nem asztalra veréssel. Nem azzal, hogy ő fenyegeti a másik embert, hogy mire lenne képes. Nem azzal, hogy hatalmat, pénzt szerez, befolyást, vagy nem azzal, hogy nagy karriert csinál, és majd ő megmutatja, hogy mire képes. Aki Jézust akarja követni, és valódi győztes akar lenni, az kitartóan kövesse a szeretet és igazság alapelveit. Akkor is, ha ezért keresztrefeszítés jár. Jézus vállalta a keresztrefeszítést, de soha nem tagadta meg a szeretetnek és az igazságnak a törvényeit. Ezért méltó, hogy az emberiség történelmét nekünk most bemutassa, és ebben a bemutatásban más történelem szemlélettel lesz dolgunk, mint az eddigi összes történelemkönyvből, vagy összes történelem órán megismert történelmi szemléletből. És ahogy Jézus oda megy a mennyei atyához, és elveszi a hétpecsétes könyvet, a hatodik fejezetben sorra bontja fel a pecséteket. Tehát valahogy így képzeljük el, hogy itt van a hétpecsétes könyv, és Jézus felbontja az első pecsétet, és amikor felbont egy pecsétet, kijön egy látomás. A látomás nagyon rövid lesz. Eltűnik. Kinyitja a második pecsétet, megint előjön egy látomás. Eltűnik. Kinyitja a harmadikat, és ez így megy hét alkalommal. És mivel a hét levél után vagyunk, be is sorszámoztam, a negyedik pecsét felbontásáig teljesen párhuzamos lesz a hét levéllel. Annyira, hogy szinte tökéletesen megfeleltethető lesz. A negyedik pecsét felbontása után az ötödik pecsét és a hatodik pecsét egy kicsit más lesz, majd rámutatok arra, hogy miben, mint a hét levél. De aki megérti például az első négy pecsétet, az a történelmünkből körülbelül 1800 évet fog megérteni, egy nyúlfartnyi terjedelemből. Többször mondtam önöknek, hogy mi emberek az egyszerűt is bonyolultan mondjuk el, Isten meg a bonyolultat is egyszerűen mondja el. Ennyiből 1800 évet meg fogunk érteni, és szinte azt mondhatnám, hogy aki nem szenved színvakságban, mert az első négy pecsétnél lovasok jönnek, az apokalipszis híres lovasai, de mind a négy lovas más színű lesz. Fehér lesz az első, tűzvörös a második, a harmadik az fekete, és a negyedik az halott sárga. Aki ezt a négy színt megjegyzés, a sorrendet, hogy fehér, vörös, tűzvörös, fekete, halott sárga, négy szóból, négy színből meg fogja érteni, hogy a történelmünknek, a kereszténység történelmének az első 1800 évében, ami azért mind a mai napig a legterjedelmesebb rész, hiszen csak 200 egy néhány évvel vagyunk ezután. Tehát a történelmünk első 18 évszázadában mi miért történt. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a négy élőlény között egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Az eredeti kéziratokban nincs ez, hogy jöjj és lásd, mert ez nem János apostolra vonatkozik, hogy jöjj és lásd, de ő ott van, hanem ez a látomásra vonatkozik, hogy amikor Jézus felnyit egy pecsétet, akkor a négy élőlény közül azért mondja az egyik, és csak ennyit mond, hogy jöjj, hogy kijöjjön ez a látomás, tehát ez a látomás kikerekedjék, és amikor az első pecsétet felnyitja Jézus Krisztus, János apostol a következőt látja. És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ez az egész látomás. De ebből sok mindent megérthetünk. Az első pecsétet, amikor kinyitja Krisztus, akkor egy fehér ló jön egy fehér lovassal. A lovas kezében íj és nyíl van. A fején győzelmi babérkoszorú, az eredetiben Stefanos, tehát babérkoszorú korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Az első pecsét felbontása, mint említettem, teljesen párhuzamos az első levéllel. Az első levélről láttuk, hogy az az őskereszténységet jelképezte. Mi történt a kereszténység első és a második századának az elején? Ugyanezt látjuk most itt a pecsét látomásban. Ahogy Jézus felnyitja az első pecsétet, kijön egy fehér lovas, a fehér a tisztaság jelképe. A kereszténység egy tiszta kezdeménnyel indult. Mind a mai napig legendás, és oly sokan sóvárogják vissza ezt az őskereszténységet. Milyen szép volt a kezdet, de miért torzult el annyira a kereszténység? Csodálatos volt a kezdet. Mit jelképez a nyíl? Az íj. Nagyon gyorsan terjedt a kereszténység. Lényegileg 60-70 év alatt az egész földközi tenger medencéjére elterjedt. Miért van győzelmi babérkoszorú a lovasnak a fején? Azért, mert erkölcsileg győzelmesen haladt előre. Hogy értsük ezt? A három jelkép után a fehér, a nyíl, az íj és a babérkoszorú után van egy érdekes kifejezés. Kijött, győzve, hogy győzzön. Kedves hallgatók, ezt is érdemes megegyezni, ezt a kis félmondatot. Az egyéni életünkben is nagy törvényszerűség. Csoportok, közösségek, egyházi közösség életében még nagyobb törvényszerűség. Mikor él az ember igazán szép, erkölcsös, boldog életet? Ha belül legyőzi a kísértéseket. Ha belül az ember egységes és osztatatlan. Ha belül az emberek ingadozók, ha belül nincs rend a fejekben, a gondolkodás zűrzavaros, akkor nincs olyan, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Először belül kell győzelmet aratnunk, és ha belül megerősödünk, akkor aztán az életünk külső folyása is egészen más lesz, mint hogyha belül ingatagok és gyengék lennénk. Ki jött győzve, hogy győzzön? Az egész látomás több kommentárt nem is igényel. Az őskereszténység csodálatos győzelmi futására veti Jézus Krisztus a hangsúlyt, amikor sok keresztényt megöltek, Nérónak az üldözéseitől, Domitianus üldözéséig, sok keresztény kúnyoltak, a hitért üldöztek, de a kereszténység szinte egy győzelmi futásban indult el a történelem ország útján. Már is jön a második pecsét felnyitása. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második élőlény ezt mondta, jöjj! És előjött egy másik, vörös, szó szerint tűzvörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kart. Amikor Jézus felnyitja a második pecsétet, a tűzvörös szín rögtön rámutat arra, hogy a fehérség után jön egy iszonyatos üldözések korszaka, egy több mint 200 éves üldöző időszak, amit már a szmirnai levélben olvastunk, sőt a szmirnai levél elmondja, hogy az üldözések ennek a korszaknak a legvégén egy 10 éves nyomorúságban fognak tetőződni, és ezt már akkor azonosítottuk időszámításunk szerint 303 és 313 között a legkegyetlenebb keresztény üldözésekkel, amelyek Domitianus császártól elindulva Diokléciánus császárig tartottak, és ez a Diokléciánusi rendelet 303-ban Nikomédiában kelt, ami nem csak a keresztények megölését engedte meg, illetve parancsolta meg, hanem az összes ingóságuk, összes vagyonuknak a bekebelezését is. A béres keresztény üldözések, amelyek a második, főleg a harmadik században Décius alatt az egész római birodalomban elterjedtek, a negyedik század elején értek a tetőpontra, és ezt Jézus Krisztus második látomása egy tűzvörös lovasra, a tűzvörös lovas kezében egy óriási kard van. Ugye a kard magáért beszél, ugye a háborúnak és a vérontásnak a jelképe, és ahogy látja ezt a lovast, látja, hogy a békességet elveszi a földről, tehát beköszönt az első-második század után egy viszonylag hosszabb időszak, a negyedik század elejéig, ahogy említettem, egy két évszázados időszak, amire pontosan ez a jellemző, hogy a kereszténységet próbálják kiirtani. De ez az üldözött kereszténység még mindig győztes kereszténység. Nem a világ győz, és itt sem a világ győz. Az első két korszakban, a kereszténység történelmének első két korszakában a látszólag vesztes kereszténységet tekinti Jézus győztesnek. Ezért mondom, hogy amikor az emberek győzelemről beszélnek, mindig az erő és hatalom győzelmét idézik maguk elé. Amikor Jézus Krisztus bemutatja a történelmet, világossá teszi, hogy ő azt tartja győztesnek, aki kitart az igazság mellett, aki kitart a szeretet törvénye mellett. Ezért a kereszténységnek a kezdeti négy évszázada győzelmi futás. De a harmadik pecsét felnyitásakor egy drámai változásra leszünk figyelmesek. Fehér és vörös után önmagáért beszél a szín, fekete színű lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj! Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Ha valaki semmit nem tudna is arról, hogy mi történik a negyedik századtól a történelemben, de elfogadja Jézus Krisztus minősítését, aki méltó a hétpecsétes könyv felnyitására, az itt a következő két évszázadban, amikor a kereszténység történetében valóban mind a mai napig ható drámai változás következett be, mondom, aki semmit nem ismerne, semmit a történelemből, a színekből meg kell, hogy értsen valamit. Fehér és vörös után fekete. A fekete a világ népeinél, mindegyiknél a halálnak, a gyásznak a jelképe. A kereszténység bukásáról beszél. a nagy kereszténységnek, a kereszténység döntő részének a bukásáról beszél a harmadik pecsét felnyitása. A kereszténység győzelmi futását megakasztja ebben a korszakban valami. Ezt már olvastuk a pergamumi levélben, hogy mi akasztotta meg. A kereszténység miért nem tudott előre haladni a történelemben, miért nem tudott igazán megerősödve, még inkább krisztusi vallássá válni, azért nem tudott, mert a pogány római hatalom ebben a korszakban beszünteti az üldözéseket, 313-ban hirtelen, a 10 évig való nyomorúság után nagyon hirtelen Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosít a kereszténységnek, kárpótlási rendeletet is kiad, és az üldözött egyházat egyszerre egy hatalmi helyzetbe hozza, már 380-ban, tehát ennek az évszázadnak a végén államhatalommá, az államhatalom jobb kezévé teszik a hatalmi kereszténységet, tehát kialakul a történelemben ez, hogy hatalmi kereszténység, és továbbra is a krisztusi kereszténység. A krisztusi kereszténység kisebbségbe szorul. A hatalmi kereszténység lesz a kereszténység döntő, nagyobb része. Szokták ezt röviden így is mondani, hogy nagy konstantinuszi fordulat. Felajánlották a keresztény vezetőknek a pénzt, a politikai befolyást, a hatalmat. Sokan éltek ezzel. A kereszténységnek megásták a sírját. Kereszténységnek a lényege az, amit Jézus így mondott, az én országom nem e világból való. A kereszténység nem egy hatalom a sok közül. A kereszténység a szeretet és igazság hatalmát jött hozni a földre, és nem a hatalom igazságát. Ez a döntő változás. Így is szokták ezt röviden mondani, hogy a kereszténység a szeretet hatalmát fölcserélte a hatalom szeretetére. Mind a mai napig folyik ez a folyamat, sajnos. Itt a szemünk láttára, ebben a kis országban is, amelyben élünk, más se látunk, mint ezt. A szeretet hatalmát felcserélik a hatalom szeretetére. Vagy ahogy Pascal mondja a gondolataiban, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. A hatalom, a hatalmi befolyás tönkreteszi ebben a korszakban a kereszténységet. Így is szokták röviden mondani, hogy az üldözött kereszténységből csak hamar üldöző kereszténység válik. Ez félelmetes, mind a mai napig félelmetessé és ellenszenvessé teszi a hatalmi kereszténységet más vallások követőinek a szemében. Ez a fordulat Jézus Krisztus minősítése szerint is bukás. Sokan próbálják úgy magyarázni, ateista történészek is, keresztény egyház történészek is, körülbelül nem szó szerint adom vissza az érvelésüket, de lényegileg pontosan így szokták ezt magyarázni, hogy a római államhatalom belátta, hogy a kereszténységet nem lehet eltiporni, ezért fölajánlotta neki a hatalomban való osztozkodást. Lényegileg Nagy Konstantin helyesen járt el, a hatalmi tényező szempontjából, hát ő neki más választása nem volt, mint ez. Ugye az, hogy Nagy Konstantin mit ajánlott föl, az egy dolog. Hogy a keresztény vezetők mit fogadtak el, az a súlyosabb dolog. Itt is elmondhatjuk azt, amit Jézus mondott Pilátusnak, amikor a Pilátus előtti kihallgatás végén azt mondta egyszer Jézus Pilátusnak, én tudom, hogy nagyobb bűne van annak, aki engem a te kezedbe adott. Nem Pilátus volt ott a főbűnös Jézus hat kihallgatása során, a zsidó nép vallási vezetői sokkal súlyosabb felelősséggel tartoztak, és az egyházi felelősség az mindig súlyosabb, mint a világi felelősség. Hogyan is mondja Luther Márton, többször elmondom Luthernek ezt a döbbenetes, mély meglátását, azt mondja Luther Márton, ha az egyház részéről visszaélést tapasztalunk, a legkisebb visszaélést is a legsúlyosabban meg kell feddeni. Mert ha a politikai hatalom nagyon visszaél valamivel, a legnagyobb visszaélése a politikának a semmi ahhoz képest, ahogy az egyház a legkisebb visszaélést is megvalósítja. Ugyanis a politikára meg a politikusokra kevesen tekintenek fel félelemmel, és igazi tekintélytisztettel. Egyházi embereket mindig sokkal jobban, és egyházakat mindig sokkal jobban értékelnek, és sokkal nagyobb tekintélyt kölcsönöznek neki, mint a politikának. A kereszténységben kialakul, és mind a mai napig, sajnos ez a kereszténységnek mind a mai napig a legnagyobb problémája, hogy két részre osztott a kereszténység. Én nem hiszem, azt, amit sokan mondanak, hogy 20 000 keresztény felekezet van. Lehet 20 000 keresztény felekezet, Magyarországon is lehet több száz bejegyzett keresztény felekezet. Én azt gondolom, hogy lényegileg kétféle kereszténység létezik, mint egy 1700 éve. Ez a kétféle kereszténység, az egyik a pénzhez és politikai erőhöz nyúló kereszténység, a másik pedig, aki tudja, hogy az én országom nem e világból való, Jézus Krisztus nem engedte meg, hogy az államhatalommal összeszövődjék az egyházat. Jézus Krisztus nem tanított arra, hogy akár Pilátusokkal, akár Kajafásokkal együtt legyen a 12 tanítvány. Jézus világosan mondta, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, az államhatalmat ismerjük el, de az államhatalommal együttműködni, kollaborálni, ez a kereszténység, az igazi kereszténység számára elfogadhatatlan. Azt állítom tehát, hogy a kereszténység nem Luther következtében szakadt szét, nem is az 1054-es nagy szkizma, hogy szokták mondani, hogy keleti-nyugati kereszténység, ezek részletkérdések. A nagy szétszakadozottsága a kereszténységnek 1700 éve tart. Súlyos szétszakadozottság. Ha valaki most kereszténynek tartja magát, és elfogad az államhatalomtól pénzt és politikai befolyást, sőt, mohonka utána, sőt, egy idő után ő irányítja majd az államhatalmat, mert azért az egyházi kereszténység, vagy hát az egyház egy mindig okosabb, mint a politikai hatalom. Azt állítom tehát Jézus szavával, hogy ez bukás, ez halál. Ez akkor is halál, hogyha sokan rövid lejáratban nagyon hisznek ebben, és ezerféle emberi okoskodással próbálják megmagyarázni, hogy erre miért van szükség. Ezt nem lehet megmagyarázni. Én erre csak azt mondom önöknek, hogy tekintsünk Jézus magyarázatára. Fehér, tűzvörös, fekete, de a látomásnál még egyéb dolgok is elhangzanak. Három jelkép hangzik el, és ez a három jelkép nagyon, nagyon szemléletes. Azt mondja, hogy a búzának mércéje egy dénár. Az árpának három mércéje egy dénár. De a bort és az olajat ne bántsd. Három jelkép. A búza, az árpa, tehát a gabona, minek a jelképe a Bibliában? Az olaj, kinek a jelképe a Bibliában? A bor, kinek a jelképe a Bibliában? Ha ezt azonosítjuk, akkor ennél a harmadik pecsétnél még egyéb dolgokat is meg fogunk tudni. Az árpának azért egy dénár egy mércéje, mert illetve a búzának azért egy dénár egy mércéje, és az árpának három mércéje egy dénár, mert mind a mai napig a búza mindig drágább szokott lenni, mint az árpa. Abban az időben a búza háromszoros áron futott, mint az árpa. Ez körülbelül ma is majdnem így van. A búza vagy árpa a gabona, a gabonamag, a gabonamagból sütött kenyér, ez mind-mind a Bibliában az igének a jelképe. Máté 4.4. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. A korabeli feljegyzések szerint ezek a számadatok egy nagyon magas árat tartalmaznak. Tehát ha azt mondja a szózat, hogy a búzának egy mércéje ennyi dénár, az árpának három mércéje ennyi dénár, ezek rendkívül magas árak. Mintha ma azt mondanám, hogy a búzának nem tudom, nem 200 forint, hanem 20 000 forint lenne az ára, körülbelül ennyit jelent, kilókért. Ha drága a gabona, akkor éhínség van. Ha éhínség van, nincs termés. Az emberekhez nem jut gabona, az emberekhez nem jut a kenyér. Tessenek ezt lefordítani. Ennek a korszaknak köszönhetjük azt, hogy mi nekünk most itt kell lennünk. Mert egyébként nem kellene a Bibliáról előadásokat hallgatni. 2000 év alatt meg lehetett volna tanítani a Bibliát, nem? A muzulmánok 1000 év alatt megtanították úgy a Koránt, hogy azért, ha most meghallgatok egy muzulmán, többet tud a Koránból idézni, mint ha meghallgatok egy keresztényt, aki 700 év előnnyel rendelkezik a Bibliával. Igen ám, csak ettől a korszaktól fogva a Biblia nem jut el az emberek kezébe. Mert hogyan lehet egy politikai, egy valláspolitikai összeszövődést igazolni? Úgy, hogy a Bibliát félretesszük. Mert a Biblia ezt nem engedi meg. A Bibliát a 4.-6. század között kezdik kivonni a forgalomból, és mint tudjuk, a középkorban a Bibliához az egyszerű emberek nem jutottak el. 200 éve juthatunk el a Bibliához, 200 éve lehet kezünkben a Biblia. Kiesett a Biblia történetéből, mint egy Csipke Rózsika álom, kiesett több mint 1500 év. Ezt mondja el ez a bizonyos árpáról és búzáról szóló kijelentés. Nincs búza, nincs kenyér, az emberek kezébe nem kerül oda az Isten igéje. Az emberek nem tudnak egy magasabb mértékhez viszonyítani, mert az emberek el kell, hogy fogadják, amit a földi hatalom mond. És a földi hatalom, a világi hatalom és az egyházi hatalom összeszövődés, hogy szokták mondani a trón és az oltár szövetsége. Rajta kívül nincsen hatalom. Úgy mutatkozik be a középkori hatalom, mint isteni hatalom, és úgy kell hinni embereknek és emberi intézményeknek, mintha az Istennek hinnének. Az Isten száműzik, és az Isten helyébe odaállítják az emberi szokásokat, hagyományokat, parancsolatokat, rendeleteket, amire majd Luther és Calvin mondja a reformáció idején, hogy hát mi köze van ennek Krisztus tanításához. Mit jelent a másik jelkép, de az olajat nem bánthatod. Az olaj az egész Ószövetségben a Szentlélek egyik jelképe. Az Isten ellensége és az ember ellensége, tehát Sátán, félre tudta állítani a Bibliát, de a Szentlélek munkája elé akadályt nem gördíthetett. Ugye, ami nem ment a kard és a szurony segítségével, az majd menni fog a pénzzel. És ez a fekete változás, Sátánnak a törekvései diadalra jutottak ebben az időszakban, ez valóban egy hosszú lejáratú változást hívott maga után, mindjárt erről beszélni is fogok. De Sátán nem akadályozhatott meg valamit, a Szentléleknek a működését. Az emberek kezébe a Biblia nem került oda, de a Szentlélek minden egyes emberért küzd, ma is sok ember kezébe nem kerül oda a Biblia. Keresztény országokban, vagy keresztény országokon kívül, de ez nem annyit jelent, hogy a Szentlélek lemondana, hogy bárki emberről is. Az olajat nem lehet bántani. A Szentlélek munkáját Sátán nem tudta megsemmisíteni, illetve nem tudott akadályokat gördíteni, és ugyanezt mondanám a harmadik jelképre is. A búzának mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus Krisztus kiontott vérének a jelképe a Szentírásban. Jézus Krisztusról túl sokat a középkortól fogva az emberek nem tudta, kivéve a nevét. Meg kivéve egy jelet, hogy keresztek emelkedtek szerte a később felállítandó templomok tetején. Jézus Krisztusról csak, amit vasárnaponta felolvastak, egy kis részletet az életéből, ugye kialakult a középkorban a perikópa rendszer, hogy 3 év alatt mindig ugyanazokat, illetve 3 év alatt felolvastak bizonyos részleteket, és 3 év után mindig ez ismétlődött. A Biblia 1/10 sem hozták az emberek tudomására, és azt is nagyon sokszor nem is nemzeti nyelven. De Jézus Krisztusnak a szeretete, azt, hogy az Isten eljött erre a földre is, az isteni életét odaadta az emberiségért, hogy az Isten a keresztfán végezte. Ezt Sátán nem tudta semmissé tenni. A Bibliát félre tudta állítani, de a Szentlélek munkája előtt és Jézus Krisztusnak az áldozata, a megváltói műve előtt nem állíthatott akadályokat, és ebben az időszakban is voltak győztes emberek. És volt egy győzelmes kereszténység, noha a nagy kereszténység elbukott. Ezt Jézus maga mondja ki, az elbukás előtt, tehát 300 évvel János apostolnak adott jövendőlésében, és jön a 4. szín, és egyben az utolsó lovas, mert ezzel a 4. lovassal lezáródik a pecsét látomásban a lovasoknak a sorozata. Ki lesz a 4. lovas? És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj. És láttam, és íme egy sárga színű ló, szó szerint halott sárga vagy gennysárga, tehát ne ilyen aranyos sárgára tessen meg gondolni. Nem szép sárga, undorító sárga, tehát genny vagy halott sárga színű ló, aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol, vagyis a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek 1/4-én, hogy öljenek fegyverrel, és éhséggel, és halállal,
és a földnek fenevad a jártal. Kedves hallgatók, azt hiszem, a négy szín magáért beszél. Győzelmi futás, fehér és vörös. Megakad a győzelmi futás, tehát itt egy döbbenetes szakadás, egy döbbenetes megoszlás és hitehagyás következik. Bejön a fekete, és ha valakit gyászolunk és eltemetünk, hát mi a halottnak a sorsa? A földben a földdel egyszínűvé válik, halott sárga. Vagyis ennek a fordulatnak a következménye lesz a középkor, ami a Biblia szerint tág értelemben a 18. század végéig, a nagy francia forradalom is, illetve az azt követő eseményekig terjed. Erről majd beszélünk, mert Jelenések könyve 5 alkalommal egy olyan jövendőlést ad erről, amelyben 1260 évben határozza meg ennek a roppant hosszú időszaknak a tartalmát, vagyis a 6. század elejétől a 18. század végéig. Ez az emberiség történelmének egyik leghosszabb időszaka. Ez például ezt az egyszerű összefüggésre tanítjuk történelemórákon, hogy az emberiség történelmében voltak nagyon hosszú, kegyetlen időszakok. Nekem van például egy vietnámi barátom, az el szokta mondani, hogy a kínaiak ott mit vitézkedtek, és hogy tarolták le ott évszázadokig a népeket. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy de volt 13 évszázad olyan időszak, ami nálunk a középkor, ami teljes sötétség. Egy kézben a hatalom, amit a hatalom mond, az úgy van, különben mehetsz a mágiára, vagy választhatsz egyéb más halálra ítélési módok között. A tudomány nem fejlődik, megtiltják azt is, hogy távcsöveket készítsenek. A föld az csak a föld körül foroghat a nap, mert hát más nem képzelhető el, mert amit a hatalom mond, az úgy van. És technika, művészetek vesztegelnek. Hát azt mondta, hogy ilyet még a kínaiak sem produkáltak ott keleten, pedig hát leigáztak népeket, és nagyon keményen kiszipolyoztak nemzeteket. Ami az európai történelemben a középkor, ami Jézus szemében a halott sárga. Megint csak Jézus mondja. Ez Jézustól származó történelem szemlélet. Sokan azt mondják, hogy keresztény középkor. Akik azt mondják, hogy keresztény középkor, szembe találkoznak Jézus kijelentésével, halott sárga, a halál követi ezt a sárga színű lovast, a sír, és ölnek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadai által. Milyen érdekes ez a négy kifejezés. Az egész középkor tele van háborúkkal, ölnek fegyverrel. Van ott minden a 100 éves háborútól a 30 éves háborúig. Európa ma nagy nemzetei, mint például a német nemzetről azt hiszik a 30 éves háború idején, hogy ki fog halni, mert 2 millióra zsugorodnak a németek. Itáliában, Dél-Franciaországban, Európa más vidékein is borzalmas eseményekről számolnak be a krónikák. Valóban a nyomorúság évszázadai a középkornak az évszázadai. Ma az emberiség ezt visszakívánja. Mert a középkort mit tette nyomorúságossá? Az, hogy a kereszténység feladta eredeti küldetését, és az állammal szövetségre lépett. A mai korban nyilván a 17. 18. századi polgári alkotmányok megállították ezt a folyamatot, ketté választották az államot és az egyházat, de ma szédítő gyorsasággal haladunk afelé, főleg a világ legnagyobb államában, az Egyesült Államokban érzékelhető ez a folyamat, hogy újra beemelni az egyházakat az államhatalomba. Az erkölcstelenséget így magyarázzák, így lehet megakadályozni, hogy a vallást, az egyházaknak az aktivitását felfokozzuk, ugye az állam adjon pénzt, az állam fonódjon össze, mindenre megvan az ideológia, de mi jön ezután? Kedves hallgatók, döbbenetes dolog jön ezután, mert az 5. pecsét felnyitásakor, hogy említettem, nem jönnek ki már lovasok, de talán az 5. pecsét. Nem véletlenül adta egyik mai élő írónk is az egyik könyvének ezt a címet, hogy az 5. pecsét. Az 5. pecsét felbontása talán a legdrámaibb. Holnap este még visszatérünk egy kicsit rá, hogy a lendületből ki ne jöjjünk, azért elmondom az 5. 6. pecsétet, mert Jelenések könyve 6. fejezetében egyszerre így egymás után benne van az első 6 pecsét. És mikor felnyitotta Jézus az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Amikor felnyitja Jézus az ötödik pecsétet, tehát nem lovas jön ki, hanem lát egy oltárt, az oltár alatt megölt emberek lelkeit. Ugye ezt tudnunk kell, hogy a jeruzsálemi templomban az áldozati oltár, hogy a templom pitvarában volt az oltáról, a bárány áldozatokat rátették, és megölte a bűnös a saját kezével a bárányt, jelezve ezzel, hogy elismeri, hogy az ő bűnének a büntetése a halál, és minden bűn tulajdonképpen az Isten halálához vezet, hiszen a bárány Jézus jelképezte. Azért higiénia volt a jeruzsálemi templomban, tehát a bárány, tessenek megmondani, hogy volt nap, amikor több száz bárányt áldoztak ott meg, ilyen csatornán levezették a vérüket, az oltár alatt volt egy ilyen kiképzett csatorna, és a vér ott elfolyt, és azt levezették a Sionhegy aljára, tehát az fertőzést és semmiféle betegséget az nem szerezhetett. Maga ez a kép, hogy megölt állatok vére, mint a mártírok vére, a Bibliának két helyét idézi föl előttünk. Az egyik a Római Levél 8. fejezete, amikor azt mondja Pál apostol, hogy az igazi keresztények élete olyan, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Jézus azt mondta, hogy ha gyűlöl titeket a világ, ne szomorkodjatok, engem előbb gyűlölt nálatoknál. A világ ugyanazt teszi Jézus igazi követőivel, mint magával Jézussal. A világ bármikor keresztre feszítette. Ha ma is eljönne Jézus, most is pontosan ugyanezt történne, illetve más színfalak között, más szereplőkkel. Jézus nem tudna most sem 3,5 évnél többet tanítani, megölnék. Ezért bármikor jöhetett volna Jézus, jöhetett volna 3000 éve, 1000 éve, 50 éve, mindig azt tették volna Jézussal, mint 2000 évvel ezelőtt a Golgotán. De azt teszik az igazi keresztényekkel is. Azt mondja ez a könyv, ami végig tekinti mindazt, amiről beszélek most, Ellen White-nak a Korszakok nyomában című könyve, hogy ha nincs keresztény üldözés, ez nem annak a jele, hogy a világ megbékélt volna a kereszténységgel. Ha nincs keresztény üldözés, ez annak a jele, hogy nincsenek keresztények. Ma a világon sok helyen van keresztény üldözés. Tessenek elmenni Kínába, és megnézni azt, hogy ott valaki hogyan lehet keresztény. Kínában átlagosan egy évben 300 keresztény gyülekezetet buldózereznek le. Az államhatalom fogja magát, és letörli a föld színéről a keresztény imaházakat, vagy a keresztény istentiszteleti helyeket, mert ki nem állhatja a kereszténységet. Arab országokban, muzulmán országokban van olyan ország, hogy a hivatalos statisztikája szerint mondjuk 5 keresztény létezik. Miért? Mert aki ott keresztényé lesz, azt megölik. Bíróság elé citálják, és azt mondják, hogy ha ő elhagyta Allah szent vallását, akkor az ilyen ember minek éljen. Bizonyos országokban, Marokkótól Irakig, ezért nincsenek keresztények. Vagy vannak keresztények, de ezeket rettenetes üldözés éri. Európában nem tudom, hogy milyen kereszténység van, hogy szétnézzünk körülbelül ilyen. Van is, meg nincs is. Se színe, se szaga, se formája. Beolvat más irányzatokba, nagyon kell a pénz, a politikai befolyás, hitvalló kereszténység, legfeljebb Romániában és Ukrajnában, ott látni az első előrseit ezeknek. Ahol embereket ölnek, és ahol olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat, és ahol az ártatlanok vére kiállt én hozzám a földről, másik történet a Kain története, Mózes első könyve 4. fejezetében. Tehát ezt a két Róma 8-at meg 1 Mózes 4-et kell ide idéznünk, és pontosan látjuk, hogy mit akar ez a jelképes bemutatás érzékeltetni. Az ártatlanul megölt, az igaz emberek ártatlanul megölt vére igazság szolgáltatásért kiállt az Istenhez. És mintegy a 4. lovas után, ebben az időszakban, tehát milyen érdekes, a Biblia itt az 5. pecséttel rámutat, hogy a középkornak a vége lesz a legborzalmasabb. Nem az eleje, nem a közepe, a vége lesz a legborzalmasabb. amikor ártatlanul megölt emberek tízezrei, százezrei kiáltanak az Istenhez, de nem lázadozva kiáltanak. Nem tudom, hogy megtetszettek-e figyelni, hogy mit mond ez a jelképes látomás. Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? 1572-ben volt a Szent Bertalan éjszaka. Kondula harang egyet Párizsban, és 30 ezer protestánsnak a feje a porba hullva. Ki tudja mennyi? Ki tudja? Bizonyos számadatok szerint 10 ezer, más számadatok szerint 40 ezer. Valószínűleg ebben a történetben nem fogjuk megtudni. Na de ez 1572-ben volt, amikor csak Franciaországban 30 vallásháború volt. 30 vallásháború egy évszázadban. 1655-ben a pápai csapatok elmennek Észak-Olaszországba, és kiírtják a valdenseket. Asszony, gyerek, odaverik az alpeseknek a sziklájához. Felhördül egész Európa, hogy a vallás nevében, Krisztus nevében eretnekeket megölni. 17. század közepén vagyunk. Cromwell ír egy nagy verset erről, Cromwell személyes követe, ugye John Milton, mert Cromwell és Anglia annyira felháborodik, hogy magát Milton küldi követségbe Itáliába, és a Piemonti vérengzésre című verse erről szól Miltonnak, hogy Uram, szolgáltass igazságot azokon a szenteken, akiket az alpesek haván kardérre hánytak. Mit meg nem engedett magának ez a középkori berendezkedés? Mert az, hogy mágiákat gyújtottak, és inkvizíciós autódapék voltak a vasárnapi úgynevezett istentiszteletek után, amikor emberek végignézték a nagyvárosok piacain emberek megégetését. Má is se tudjuk, hogy az inkvizíciónak most 50 millió vagy 500 millió áldozata volt? Nem tudjuk. Kerékbe törnek embereket, ez a humánusabb forma már a 17.-18. századakban, már nem gyújtanak mágiát emberi testek, élő testek alatt, de íme a középkornak a vége a legborzalmasabb. Hogy belefutunk a 17.-18. századba, az 5. pecsét felbontása ezt a korszakot eleveníti meg, és amikor a mártírok azt mondják jelképesen, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Érdekes választ kapnak. Azt mondja neki Krisztus, fehér ruhákat adatok néktek, ugye a fehér ruha végigvonul az egész jelenések könyve jelképrendszerén. A fehér ruha a tiszta jellem jelképe. Ezek az emberek az Isten szemében az üdvözültek közé tartoznak, a menny bárományosai, fehér ruha van rajtuk, de azt mondja neki Krisztus, hogy még nem jövök, még nem avatkozom bele a földi történelembe. Iszonyú sok embert megöltek, de még eljön időszak, amikor ugyanezt fogják csinálni. Még vissza fog térni a középkor egy rövid időre. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhát, és mondaték nélkül, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amiképp ők is megölettek. Kedves hallgatók, erre a Jézusi mondásra alapozva mondanám azt, hogy a történelemben egy rövid, heves időre, de vissza fognak térni a vallási üldözések. Ennek az erőszele már egy kicsit meglegyint bennünket. A középkor újra vissza fog térni. Itt az előttünk levő korszakban, ami hát nem is korszak, rövid időszakban, korszaknak itt már nem lehet nevezni. Tetszett látni, hogy annyira megyünk a vég felé, hogy itt már korszakot mondani azért erős túlzás. De akkor, amikor az állam és az egyház újra egyesülni fog, jelen pillanatban még a világ legtöbb demokráciájában az állam és az egyház szét van választva. Nem tudják ma azok a keresztények, hogy mit kívánnak, akik az állam és az egyháznak az összefonódását kívánják. A hatalmi egyház mindig arra serkentette az államot, hogy hajtsa végre a maga hatalmi törekvéseit. Ez volt a középkor. Ha ez újra beköszönt, és ez újra be fog sajnos köszönteni, akkor a középkor a maga szörnyűségével újra itt lesz előttünk, és hogyha az állam hatalmat majd a bizonyos hatalmi egyházak arra fogják késztetni, hogy hajtsa végre az államhatalom azt, amit ők mondanak, akkor ugyan állapotok állnak elő, amit Jézus így mondott, hogy itt igen, itt megölettetek, de még jön a történelemben egy idő, amikor még másoknak is meg kell ölettetni. Még egyáltalán nincs vége a mártíromságok sorozatának, még mártíromságok várhatók a történelem során. És utoljára jön a hatodik pecsét felnyitása. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, amiképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába. És mondták a hegyeknek és a kősziklátnak, essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a hatodik pecsétnél azért látjuk azt, hogy Jézus nem bontja fel utána a hetedik pecsét. De azt hiszem, hogy ami Grönlandtól kezdve egészen Afrika déli részéig, mint egy kettéhasította a világot. És egyik pillanatról a másikban, ennek a földrengésnek az epicentrumában, egy nagyvárosban, akkor is már nagyvárosban, Lisszabonban, egyszer csak tízezrek haltak meg. Egész Európa fölkapta a fejét. Könyveinkben idézzük Voltairenek a híres versét, vers a lisszaboni földrengése. 1755-ben volt a lisszaboni földrengés, 1756-ban írta Voltaire ezt a verset. Én is a Bibliai proféciák korunkról című kis könyveskében idézek ezekből a jelenségekből. A 18. századtól valami gongütésre, hogy az emberiség történelme az utolsó időszakba érkezett. Különböző természeti csapások jönnek. Mi volt az a nap elsötétülés, csillaghullás, holdnak a vérré válása? Megtalálható pontos krónikák szólnak már a 18.-19. század elején erről, de ezek a természeti jelek meg fognak ismétlődni a mikorunkban. Sőt, bizonyos értelemben érezzük már, hogy a világ fája recseg ropog. Földindulások. Szinte minden hónapban valami elemi katasztrófa, mint a közelünkben is történt most ugye Szlovákiában. Ugye érezzük, hogy a világon nem akármilyen események fognak bekövetkezni, a természet világa is nyögés sóhajtozik az emberiség állapota miatt. Ahhoz, hogy ilyen az éghajlat, hogy globális fölmelegedés van, hogy a golfáramlat nem úgy működik, hogy eddig, stb. Nem akarok ennek a részleteibe menni. Itt egy külön fejezetet szántam erre, az ökológiai problémák a bibliai proféciákban. A Biblia 2800-2600 évvel írt ezekről, érdemes ezeket elolvasni, mert ami a szemünk láttára történik, Isten azt előre megjelentette. Természeti katasztrófák. A második dolog, amire a hatodik csapás figyelmeztet, a társadalomban való borzalmas katasztrófák. Mi a legnagyobb katasztrófa egy társadalomban? Az, amit itt a hatodik csapás mond, a hatodik pecsét felnyitása mond, és ez pedig az, hogy a mai társadalmakban világszerte és országonként is kialakul a nagyon gazdagok és a rettenetesen elszegényedetteknek a csoportja. Ez a legborzalmasabb. Ez termeli ki a pauperizmust, a szegénységet, a bűnözést, a rablásokat, az erőszakoskodást, a társadalom életének a felbojdulását. Jelzi a hatodik pecsétnek a felnyitása, hogy lesznek nagyon gazdagok. Mint tetszenek tudni, ma a világ országai közül 20% olyan gazdag, mint az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa, még mi is ott vagyunk a függelékében ennek a 20%-nak. 80%-ot keményen elnyom ez a 20%. Kiszipolyoz, elnyom, kifoszt, azért is tud jól élni a 20%, mert a 80%-ból él. A világ pénzforgalmának 60%-a újraeladás. Nincs munka. A munka az egy kivesző őstulok és jelenség. Mindenki ötszörösen kereskedő valaki, és a világ pénze egy, vagy bővebb számítások szerint 2% ember kezében összpontosul. 6 milliárd ember pár ember kezében van. És az a pár ember azt csinál a világgal, amit akar. Ez félelmetes dolog. Erre utal a profécia, de arra is utal, hogy gazdag is és szegény is meg fogja ismerni, hogy közel van a bárány haragjának ama napja. Érdekes fordulat. Oroszlán, és fölkapja a fejét, és lát egy bárányt, megöletett bárányt. A bárányok állítólag nem haragszanak. Itt viszont a bárány haragjáról beszél. Miért beszél a hatodik pecsét felnyitása a bárány haragjáról? Mert az emberiség történelmét Krisztus most már közbeavatkozás nélkül nem hagyhatja. Most már közbe kell avatkozni. Az emberiség valami olyan szintre sodródott, amely szinten az élet válik kérdésessé. Igen, szó szerint én csak ennyit szoktam erről mondani, nem akarok belemenni a 200 bibliai profécia alapján korunk ecsetelésébe, hogy mi minden van itt romokban, ami korunkban, csak annyit szeretnék összefoglalóan mondani, korunkban az élet vált kérdésessé. Az emberiség az életnek a legaljába avatkozik bele, tehát azért kell nekünk ilyen dolgokról beszélnünk, hogy génháború. Az emberiség fenekestül felfordítja az ökoszisztémát, az élővilágot, kihúzza a saját maga lába alól a talajt. Isten, aki megteremtette ezt a világot, azt, hogy az ember tönkre tegye a világot, és nem csak természetileg, de főleg erkölcsileg olyan állapotokat idézzen elő, ami Sodománál és Gomoránál súlyosabb állapotok. Itt már igaz, hogy Uram, te szent és igaz, meddig? És akkor azt mondja Krisztus, hogy eddig. De mielőtt közbeavatkozom, mielőtt a harag poharai kitöltetnek, ugye ez lesz az utolsó hét csapás, majd a negyedik vázatproféciánkban, mielőtt Jézus eljönne, azelőtt lehetőséget fog biztosítani mindenkinek, hogy szembesüljön a személyes életének, a társadalom életének, az egész világtörténelmi életének a kérdéseivel, vagy egyszerűen és magyarul választhasson jó és rossz között. Ma az embereknek még nincs alternatívájuk. Ma az egész világ egy nagy sötétség. A világosság még nem gyúlt fel. A világosság nagyon rövid időre fog felgyulladni, hiszen ne felejtsük el, János evangélista azt mondja az evangéliuma első fejezetében, hogy egyszer már a világosság a világba jött. A sötétség nem fogadta be azt. A világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, az övéi meg nem fogadták be őt. Krisztus egyszer már eljött a világba, de a világ nem ismerte meg őt. Akik közé jött a választott nép, a zsidó nép közé, azok meg nem fogadták be őt. Ma ugyanez a helyzet. Nagyon rövid felvillanás lesz az igazság felvillanása, de akkor az emberek előtt alternatíva lesz. Ez a jó, ez a rossz. Ez a világosság, ez a sötétség. Jézus Krisztus erre lehetőséget fog biztosítani, és ezért holnap ezt fogjuk megvizsgálni. Hogy itt most a mi történelmi korszakunkban óriási léptekkel haladunk afelé, hogy mindenki számára Jézus Krisztus egyértelművé teszi, mi az élet, mi a halál. Ki ő, és ki az, akit egyébként Jézus a világ fejedelmének nevezett. Van egy egyedül igaz Isten, ahogy olvassuk János evangélium a 17. fejezet 3. versében, és van a világ Istene, aki megvakítja a hitetlenek elmét. Jézus Krisztus olyan evangélium hirdetést helyezett kilátásba, amelyről a Máté evangéliumában a 24. fejezet 14. verse tesz ígéretet, hogy az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium minden népnek, és csak akkor jön el a vég. Isten az emberhez méltó választást, mert mindenki számára biztosítani fogja. Ez az emberhez méltó választás kinagyítása következik a 6. pecsét és a 7. pecsét között. Tehát ezért mondom, hogy ezt figyeljük meg, hogy a 6. pecsétet lezárja Jézus, a látomás kijön a 6. pecsét nyomán, de utána nem nyitja fel a 7. pecsétet. Miért? Mert a mi történelmi korunkról ad még egy közelítő kinagyítást, hogy a mi történelmi időszakunkban, így is lehet mondani, a mi életünkben ez még be fog következni. Isten világosan meg fogja mutatni az ő útját, és a világosság, amikor felgyullad, akkor lehet látni, hogy milyen nagy a sötétség. Befejezésül azt szeretném mondani, kedves hallgatók, hogy a sötétség miatt ne panaszkodjunk. Keresztény szempontból most egy dolog miatt lehet panaszszavunk, hogy hol a világosság. A világon most nem az ateizmus a nagy probléma, Nem is a bűnözés meg a sok gonoszság. Nem az a nagy probléma, hanem az a nagy probléma, hogy akik elhívást nyertek, akik már megismerték az Istent, miért nem világítanak? Ennél nagyobb probléma nincsen. Még egyszer mondom, nem az ateizmus a probléma, nem a bűnözés a probléma. Az a probléma, hogy akik már elhívást nyertek az igazságra, akiknek világítaniuk kellene, és lesz pillanatokon belül lesz világítás. Isten a kövekből is fog támasztani utódokat Ábrahámnak. De hol vannak azok az emberek, akiknek kötelességük lenne szólni? Egyik előadó társam mondta az egyik ilyen előadás végén, valaki fölállt és azt mondta, hogy olvasta valahol, hogy az emberi bűnöknek csak 50%-a az a gonoszság, amit az emberek elkövetnek, a másik 50%-a, hogy miért hagyják ezeket, hogy elkövessék. Még egyszer mondom, hogy emberek gonoszságokat tesznek, hogy állam és egyház a háttérben mit csinál, hogy port hintenek emberek szemébe, hogy bolondítják az embereket, hol jobboldali árkokba, hol baloldali árkokba. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Árkokban nem lehet előre haladni, csak az úton lehet előre haladni. De hol vannak azok, akik Krisztusban hisznek? Hol vannak azok a keresztények, akik a világossággal alternatívát kínálnának, a emberhez méltó választást kínálnának az embereknek? Hol vannak? Én azt gondolom, hogy ennyi sok gonoszság van a világon, azért nem csak a gonoszok felelősek, sokkal inkább felelősek az igazak. Miért nem szólnak? Miért engedik? Miért nincs evangélium az emberek előtt? Miért nem ismerik az emberek legalább azt, ami a legrövidebb, ami mindenki számára megjegyezhető, ami valóban a szabadság törvénye, a 10 parancsolat? Hol van ennek az ismerete? Mert ha Isten szavát, Isten legrövidebb törvénytábláit nem ismeri az ember, akkor az emberek ma mi között választanak? Az ócska és lejáratott jobb és baloldali szemfényvesztések között? Én azt gondolom, hogy tényleg gödrökben soha nem lehet járni. Gödrökbe csak belesni lehet. De az ember talán nem arra a sorsa van ítélve, hogy hol ebbe lökjék bele, hol abba a gödörbe lökjék bele. Az emberek talán magasabb rendű lények. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De hol van az út? Hol van a mai világban Krisztus útja? Mert eljött a bárány haragjának a ma nagy napja. És most az a kérdés, hogy ki akar megállni, ki akar eljutni az örök életre, az üdvösségre, és ki akarja a bárány követni, és erre egy külön fejezet, a 7. fejezet fog megválaszolni, amiből megláthatjuk, hogy a mai korban egy igazi kereszténynek mit kell tennie. Tehát ez roppant fontos téma. Ki olvassa a Bibliát? Kire lehetne azt mondani, amit az Ézsaiás 53. fejezete első versében mondjuk, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ma annyi sok tanításnak, eszmének, programbeszédnek hisznek az emberek, még ami pár hónappal később lejár, a szemünk láttára meghazudtolja önmagát. De ki hisz annak, amit Krisztus mond a történelemről? Ki hisz ennek az egy fejezetben megtestesült tanításnak? Ki hisz annak, aki egyedül méltó, hogy az emberi történelmünk összes rejtélyét elébünk állítsa, és megmutassa az igaz utat?